Oké, mai alkalommal a Máté 26-ból fogunk, meg a zsidók 10-ből. De mielőtt még beleugranánk, hogy együtt olvassuk Isten igét, csak áttekintjük, hogy miről is volt szó az eddigiekben. Tehát benne vagyunk azok a 80-as évek üzenetsorozatban, ahol igazából, tehát az alapgondolat az volt bennem, hogy gyakran leragadunk a régi időkben. A régi dolgok megszépülnek pár évtized után, még akkor is, ha azokat a régi időket végig szenvedtük, de 30 évvel ezelőttről azok mindig szépek lesznek, vagy 30 évvel később azok megszépülnek, és könnyen úgy éljük az életünket, hogy azok alapján, a dolgok alapján. És ezzel az üzenetsorozattal pedig igazából az volt a szívemen, és az van a szívemen, hogy rázzuk fel a dolgokat, fektessük le újból az alapokat, azokat az alapokat, amiket már lefektettünk akkor, amikor elindult ez a gyülekezet alapítás, és a csapat összevételeken beszéltünk ezekről a dolgokról, de most, mint gyülekezet, osztom meg veletek ezeket az alap pilléreket, alap értékeket, és ilyen volt az első, hogy akit megtaláltak, az megtalál másokat. Ez egy alap, a léleknyerés, hogy ezért élünk, és ezért vagyunk még itt a Földön, erről szólt az első üzenet. Másik alappillérünk az, hogy a megváltottak szolgálnak, erről szólt a múlt heti üzenet, hogy az írásokban egyértelmű az, hogy akit megváltottak, azok szolgálnak, mert vannak ajándékaik, van helyük, és van felelősségük abban a közösségben, ahol vannak. És a mai alkalommal pedig egy harmadik alappillér, hogy nem élhetem az életemet egyedül. Nem élhetem az életemet egyedül. A közösségnek a fontossága. Hogy mennyire fontos számunkra a közösség. Nem tudom, mennyire vagytok járatosak, de biztos láttátok már tévében a tévéshopos reklámokat. Ismerősek ezek? Imádjátok. Kedvenc délelőtti, vagy ilyen műsor utáni éjfélkor kezdődő műsorok. A tévéshop. És akkor mit tudom én, ilyen szeletelőt reklámoznak, milyen 5 perc alatt lefogysz, vagy 5 perc alatt kockás lesz a hasad, vagy ilyen elektromos stimuláló, hasizom stimuláló, mondjál még ötleteken? Autófényezők, valami adalék, amit olaj nélkül is megy az autó, meg igen, multifunkciós csavarhúzó, elektromos söprű, azzal berángattak minket a bokrosba, az elektromos söprűt megvettük. Aztán következő héten féláron láttam a metró áruházban. Kozmodisk, ugye? Azok jó, oké, jó van. Na, tehát az ember nem véletlenül vannak azokban az időpontokban egyébként. Elárulom nektek a pszichológiáját. Ezekben az időpontokban általában az ember egyedül van. Egy délelőtt, nem a baráti társaságoddal és a családoddal vagy, meg éjfél után. Amikor már vége a tévéműsor, akkor is egyedül vagy. És általában az ember egyedül gondolkodik. Mind gondolkodik, hogy addig adja az élet, mit tudom én, nem vagyok teljes, szükségem van dolgokra, tehát elkezd a butaságokon agyalni. És jön a reklám, és benne vannak a kulcsszavak. Erre szükséged van. Nem vagy teljes, ha ezt megvásárolod. És akkor jönnek ezek a manipulatív szövegek, hogy miért vedd meg ezt. Ugye, tehát általában, amikor az ember ezeket nézi, akkor egyedül van, nem a baráti társasággal, és meghozza a hülye döntést. Mert annyira jól eladják, és annyira ott vannak azok a szövegek, ami tényleg megérinti a személyes szükségeinket. Na most, amennyire igaz ez a tévéshopra, vagy teleshop, vagy mit tudom én, mindegy, hogy milyen cég ez, annyira igaz ez igazából minden szinten az életünkben. És hogy meghozzuk a döntést, és utána bánjuk, mint ahogy mi is ezzel az izével, az elektromos söprűvel, megvettük, másnap már bántam. De aztán van valami visszafizetési garancia, de mire eljutsz oda, vagy akármi, addigra már ugyanannyit kifizetsz megint, tehát visszapostázod meg ilyenek, úgyhogy már nem érdemes. De lényeg a lényeg, hogy az ember meghozza ezt a döntést, és bánja, bár csak ne hoztam volna meg ezt a döntést, minek vettem meg, és ugyanígy ott vagyunk az életünkben, különböző helyzetekben, ott van a múltbeli események, és hoztunk ostoba döntéseket, egy rossz döntést, vagy döntések sorozatát, ami mondjuk egy rossz döntéssel kezdődött, és ott vagyunk vele, hogy miért kellett ebbe belemennem? Miért kellett ezt a döntést meghoznom? Miért kellett ahhoz a sráchoz hozzámennem érettségi után? Vagy miért kellett ezt a lányt elvennem érettségi után? Vagy mit tudom én? Tehát miért az első házasságom, a második házasságom, a harmadik házasságom? Csak szétromboltam magam, a családom, a feleségeim. Tehát, hogy ott van ez a sok fájdalom a múltban, ami egy döntéssel, vagy egy döntések sorozatából eredt, és aztán bánja az ember. Oké? Tehát ilyen dolgok vannak az életünkben. Most nem feltétlenül ez egy első, másik, vagy harmadik házasság, bár lehet, hogy valakinek van, de döntések. Döntések, amiket aztán megbántunk, hogy meghoztunk. És ezen gondolkodtam, ilyen döntésekkel kapcsolatosan, hogy akkor, amikor mielőtt meghoztam ezt a döntést, amit ma már bánok, milyen jó lett volna, ha valaki leül velem előtte, és beszélget velem egy jót erről. Milyen jó lett volna, hogyha valaki leült volna velem akkor, és mondjuk lett volna egy kemény beszélgetésünk. A kemény ez nem az, hogy leüti a fejemet egy izéval, egy palacsintasütővel, hanem egy őszinte, egyenes, korrekt beszélgetés, ahol valaki azt mondta, hogy figyelj, ha ezt megcsinálod, akkor figyeld meg, hogy ez lesz a következménye. Legalábbis 98% esély van rá. Ne csináld, mert a vesztedben van a szöreg. És milyen jó lett volna, hogyha valaki. Tehát tudod elgondolkodni, hogy bárcsak szeretett volna engem akkor valaki annyira, hogy még a kapcsolatunkat is kockáztatta volna. Hogyha én azt mondom, hogy ne hagyjál békén, húzz a francba. De őt nem érdekli, mert szeret annyira, hogy látja, hogy a vesztember olnak, és akkor is azt mondja, hogy figyelj, ez akkor se lesz jó. Még ha megharagszol rám, akkor is azt el kell mondjam, hogy ennek a rossz következménye lesznek, ne csináld. Ja, úgyhogy lehet azt mondod erre, hogy hát Balukám, tehát lehet, hogy nem is hallgattam volna rád, vagy nem is hallgattam volna arra az emberre, amire azt mondom, hogy igen, lehet, de az is lehet, hogy igen. Oké, tehát itt, amikor egy ilyen helyzet van, és egy barátról van szó, aki közel áll, akkor itt nem kell azzal foglalkozni, hogy most el fogja elfogadni, vagy sem. Ha nem mondom el, akkor semmiképpen nem fogja el, akkor nem lesz semmi. De ha elmondom, ha beszélgetünk, akkor van esély rá, hogy hajlik, és meghozza a jó döntést. Na, úgyhogy a mai alkalom már erről fogunk beszélni, hogy egyszerűen szükségünk van arra, hogy ne, tehát arra van szükségünk, hogy közösségben éljük az életünket. Szükségünk van másokra. Nem élhetem az életemet magányosan. Nem élhetem az életemet egyedül. És jövő héten, csak még itt a reklám helye, mielőtt még tényleg belecsapunk igazán, jövő héten a jövő heti alkalmunk. Azért rakták ide ki a lányok az üveget, Flóra és Fruzsi, hogy ezekből az üvegekből vihettek. Ezek azok az üvegek, amiket Tarjánban, meg a színen is osztogattunk, legalábbis a Ligetben. Az van rajta, hogy ne add fel, értékes vagy, fontos vagy. Rajta van a webcímünk, meg a Facebook oldalunknak a címe. És használjuk ezt meghívóként. A jövő heti alkalom, az, ha címet akarok adni az üzenetnek, akkor az lesz, hogy a nagy meghívás. Egy tiszta, lecsupaszított evangéliumi üzenet lesz, aminek az üzenetnek a célja az lesz, hogy emberek találkozzanak Jézussal, bár minden üzenetemnek ez a célja, de ez kifejezetten azok felé fog irányulni, akik még nem találkoztak Jézussal. Jó, úgyhogy hívjunk meg embereket. Vidd el az üveget, tudom, hogy Anikó már viszi minden nap, 3 rekesszel viszem munkáért, nem. De hihetetlen visszajelzései vannak, akkor vannak ülésre az Endrék, Endre és Anikó. Azt mondta, Endre egyik nap látja a művezetőnél, a gumigyárban, hogy ott van valamilyen polcon, ott van az üvegünk. Hát ez meg honnan, vagy mi ez? És akkor mondja, hát a tarjánba kaptam, és azóta ebbe hordom a teámat, vagy mit tudom én, a napi italát ebbe hordja. Tehát, hogy emberek hordozgatják, és jól esik nekik. Jó, úgyhogy vigyünk az osztálytársainknak, ha van, aki iskolás, munkatársaidnak, szomszédaidnak, vigyél, és hívd meg a jövő heti alkalomra. Jó? Mert tényleg meghozhatják életük legjobb döntését, hogy igent mondjanak Jézusra. Na, de menjünk vissza. Menjünk vissza. Tehát, ha olvassuk Isten igéjét, akkor egyértelművé kell, hogy váljon belőle, hogy... Tehát rá kell jöjjek arra, hogy nem élhetem az életemet magányosan, hogy nem élhetem az életemet egyedül. Ja. Tehát nem élhetem az életemet egyedül. Szükségem van másokra. Persze különbözőek vagyunk. Igazából mindenben különbözünk. Nincsen két egyforma tojás sem. Tehát nagyon különböző emberek vagyunk. De egy dolog közös bennünk, és ez az, hogy nem arra hívott el bennünket Isten, hogy egyedül csináljuk végig ezt az életet, hanem emberekkel együtt, társakkal együtt. És most nem feltétlenül házastársa gondolok, hanem társakkal, közösségben, barátokkal, egy szoros kötelékben, emberekkel. És erre van elhívásunk Istentől. És nincs olyan keresztény, az írások szerint, aki ne lenne része egy helyi gyülekezetnek. Még akkor is, ha valaki nem jár el, akkor is minden embernek megvan a helye. Abban a városban, azon a helyen, de van egy szellemi családja mindenkinek. Mert Isten arra hívott el, hogy közösségbe legyünk. Nem az, hogy közösségbe sok helyen hívőkkel, tehát mindenfelé járok, hanem egy helyen. Egy helyen. És lehet azt mondod, hogy hát figyelj, amíg minden héten járok gyülekezetbe, addig oké a dolog, nem? Én azt mondom, hogy nem. Nem. Mert miért is? Azért, mert nem az a lényeg, múlt héten is beszéltünk erről, nem az a lényeg, hogy eljárjunk egy gyülekezetbe. Eljárok ebbe a gyülekezetbe, eljárok abba a gyülekezetbe. Hanem mi a lényeg? Az a lényeg, hogy kövessem Jézust. És követni Jézust, abban benne van, hogy van egy saját gyülekezetem, de az, hogy én eljárok egy gyülekezetbe rendszerességgel, és követni Jézust, az nem egyenlő egymással. Az, mert egy csomóan vannak, akik eljárnak gyülekezetbe, de nem követik Jézust. Megvan nekik az a 2-3 óra egy héten, az Isten tiszteleteken, és aztán nem követik Jézust. Oké, de... Ha Krisztus követője akarsz lenni, vagy ha az vagy, akkor részt válasz egy helyi közösségben. Részt válasz, azt mondod, hogy ez az én helyem. Ide tartozom. Ők az én családom, én az ő családtagjai vagyok, mi egymásai vagyunk, és hatalmas különbség van ilyenkor. Az életben is, valakinek az életében. Amikor eljárok egy helyre, vagy része vagyok ennek a közösségnek. Óriási különbség. Ezt úgy mondom, hogy én mind a két oldalon voltam. És több. Több és hatalmasabb, tényleg. Ja, úgyhogy a Biblia szerint tehát nincs olyan keresztény, hogy gyülekezet nélküli keresztény. Lehet, hogy még nem találta meg, de van egy. Van egy, és Isten segíts, hogy megtaláljam azt a helyet, ahová tartozhatok. Ja, úgyhogy mit jelenthet részt venni egy gyülekezetben? Hát Például fontos az egy gyülekezetben, hogy kisebb csoportokban találkozzunk. Itt még nálunk a híd közösségben még nincsenek házi csoportok, ami késik, az nem múlik, csak nem ugrunk bele olyan gyorsan, de mindettől függetlenül találkozhatunk kisebb csoportokban. Meghívhatsz olyan embereket magadhoz, akiket közelebb érzel magadhoz, vagy azért hívod meg, mert kicsit távolabb érzed magadtól őket, és azt szeretnéd, hogy közelebb legyenek. De ez úgy látom, hogy történik is. Tehát hol itt, hol ott egy kis közösség feldugja a fejét, egy kis vendéglátás, egy kis összejövetel, csapat összejövetelek, ugye vannak különböző szolgálatok, és ott különböző csapattagok összejönnek. Tehát fontos, ez részt venni egy gyülekezetben, az nem csak azt jelenti, hogy összejövünk itt egy héten, hanem az, hogy máskor is összejövünk. Nem az összejövés kedvéért, hanem azért, mert ott aztán olyan kapcsolódások alakulnak ki, ahol tényleg megtudnak, olyan kapcsolódások alakulnak ki, hogy aztán, ha az élet hoz egy olyan helyzetet, ahol egy barom döntés előtt állok, akkor tényleg lesz valaki, aki oda csücsül mellém, és azt mondja, hogy hé, öreg, gondold meg ezt 20-szor, jó? De itt a baseball után segítek helyre rakni a gondolkodást. Voltak olyan helyzetek, amikor barátomnak, vagy egy lelkipásztornak legszívesebben azzal segítettem volna egy kicsit a gondolkodás helyreállításban, mert olyan barom döntésre készült rá. Ja. Úgyhogy részt venni egy gyülekezetben az ez is. Tehát, hogy kisebb közösségek, kapcsolatok alakuljanak ki, ahol aztán megtörténhetnek a kemény beszélgetések is. Tehát szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy emberek úgy gondoljanak rám, hogy én a barátjuk vagyok, vagy én úgy gondoljak másokra, hogy ők az én barátaim. Kell. Kell egy ilyen hely. Ez egy istentisztelet alatt, vagy egy rendszeres jelenlét alatt az istentiszteleken nem fog létrejönni. Ja. Na, úgyhogy Máté 26, az 56. vers. Találás kérdése. 12 tanítvány közül melyik volt a leghíresebb? Tudod, amikről azt mondják, hogy amikor meghalsz, akkor vele találkozol a menny kapujában. Péter, igen. Menne mondta, azt járja, majd meglátjuk. Hogy lesz, mint lesz, ki lesz ott a menny kapujában, vagy ki fog fogadni, szerintem Jézus fog bennünket fogadni. Nagy örömmel, tárt karokkal, és hát Péter, ő volt úgymond a tanítványok közül a szupersztár, tehát ő volt az, aki Krisztusnak vallotta Jézust, tehát kinek mondotok engem, és ő volt az, aki te vagy Krisztus, az élő Isten fia, és Jézus azt mondta neki, megdicsérte, nem hús és vér jelentette ki ezt neked, hanem azért mennyi atyám. Akkor ő volt az, aki kimert menni a vízre, és vizen járt. Ő volt az, aki, mikor Jézust jöttek elkapni, akkor fogta valakinek a kardját, vagy azt nem, neki volt egy kardja, azt fogta, azt levágta az egyik őrnek, vagy mit tudom én, aki el akart, levágta fülét, hogy majd ő nagyon megvédi Jézust, és nem lesz semmi gond, ne izguljál Jézus. Tehát, és azt látjuk, hogy igazából, tehát amennyire ő úgy odaadta magát Jézusnak, azt látjuk, hogy vele volt talán a legjobb kapcsolata. Legalábbis tehát a legérzelmibb, vagy a legkifejeződőbb. Legalábbis ezt látjuk, hogy olvassuk, de olyan nagy jelentőségenek nincsen. Egy biztos, hogy amit most itt a Máté 26-ban látni fogunk a történetből, abból azt fogjuk látni, hogy talán a legszilárdabb tanítvány, azt is mondják, hogy Péter volt a rangidős a tanítványok között, az összes többi fiatalabb volt. És mindig volt, tehát amikor egy rabbi kiválasztotta a tanítványt, mindig volt egy jó pár évvel idősebb is, aki volt a falka vezér. És ő volt az, aki mindig mindenre hirtelen ráugrott, és ezt látjuk Péternél is, hogy ő volt az, aki mindig mindent ő csinált először. És ebben a történetben, mint Máté 26-56-tól azt fogjuk látni, hogy ez a legszilárdabb apostol is, aki azt mondjuk, hogy ismerte Jézust, hogy mi történt vele. Hogy még vele is milyen dolog előfordulhat. Oké, úgyhogy olvassuk. Azt mondja, de azért történt minden így, hogy beteljesedjen, amit a proféták megírtak. Tehát elkapták Jézust. Jó? Elkapták Jézust. Ezután, tehát miután elkapták Jézust, minden tanítványa ott hagyta Jézust, és futva menekült. Oké, tehát elkapták Jézust, és ezek a szerencsétlenek, nem tudom, hogy mit csináltam, lehet, hogy én is futottam volna a többiekkel, rongyoltak onnan. Begyulladtak. Emlékeztek 3 héttel ezelőtt üzenetben, amikor beszéltünk, hogy milyen bizonytalan volt akkor a légkör. abszolút úgy reagáltak, amilyen a légkör volt. Tehát teljesen berezeltek, és leléceltek. Nem tudom, tehát hogy most meg fogják ölni Jézus, most mi lesz? Hát, hogyha ha meg meglátnak engem Jézussal, és Jézus megélik, hát akkor mi lesz az én sorsom? Hát nekem is lőttek. Vagy fejeztek, vagy keresztre feszítettek, akkor még nem lőttek. De nekem is annyi, hát engem is kinyírnak. Úgyhogy a legjobb, amit tehetek, hogy eltűnök innen. Vagy lapulok, mint a gazban. Oké? Okay? Tehát fontos, hogy ezt így mondjam el, mert fontos, hogy próbáljátok elképzelni ezt a helyzetet. mert akkor érzitek át, hogy mind ment át Péter. És Péter elfutott szintén, ugyanúgy, hogy a többiek, tehát ő nem volt kivétel. És egyébként, ahogy olvassuk ezt a részt itt, tehát szó szerint azt mondja, hogy ott hagyták Jézust. Tehát Jézusnak a testét ott hagyták, úgymond. Tehát Jézust ott hagyták. És hadd kérdezzem meg tőletek, hogy ma a Földön, tehát hogy hívjuk Jézusnak a testét? Ma. A gyülekezet. A gyülekezet. Krisztusnak a teste. És amit itt tett, nem csak ő, hanem az összes tanítvány, de rajtuk kívül szerintem még többen is voltak tanítványok, csak nem voltak benne a 12-ben, tehát követők, de minden hagyták, azt mondja. Ott hagyták Jézust. De nem csak, hogy ott hagyták, sőt, Péter, nem csak, hogy ott hagyta Jézust, hanem totál el is szeparálta magát a tanítványoktól, a társaitól is. Tehát nem csak Jézustól távolodott el, hanem a társaitól is, akikkel addig 3 évig, vagy 3,5 évig együtt volt. Elképesztő. Most mi történik azzal, aki így elszeparálja magát? Tehát így elkülönül. Mert én ezt fedeztem fel az évek során, hogy az első lépés az Istentől való eltávolodásban mindig az, amikor eltávolodom az Isten népétől. Tehát az első lépés az eltávolodásban az az, hogy eltávolodom az Istennek a népétől. Ez csak így történt. Másképp én nem láttam. És tehát így hangzik az eleje, hogy a bizonyságában az illetőnek, hogy jártam gyülekezetbe, és aztán már nem jártam gyülekezetbe. Jártam gyülekezetbe, aztán nem mentem többet. És tudom, hogy történik, és hogy folytatódik ez tovább. Tehát a pont után. Vagyis nem mentem. Tudom. Tehát kivétel nélkül. És hagyd mondjam el, mindjárt elmondjuk, hogy mi történik. De nem az történik, hogy jártam gyülekezetbe, aztán nem mentem többet, és nagyobb szerelembe estem Jézussal. És a kapcsolatom Jézussal fantasztikus lett, és a gyülekezettel is. Távkapcsolat. Csetelünk a gyülekezettel. Oké, tehát 58. vers azt mondja. Péter távolról követte Jézust. Péter távolról követte Jézust. Egészen a főpap udvaráig. Tehát Péter követte őt, de csak távolról. Milyen jó kis helyzet, nem? Tehát emberek elhúzódnak a gyülekezettől, és ez a hozzáállásuk. Legalábbis nekem ezt mondják. Hogy én tudom követni Jézus, csak távolabbról. Biztonságosan. No para. Tehát, mert ha túl közel vagyok hozzá, akkor még azt hiszik, hogy ővele vagyok. Hát nehogy már azt higgyék, hogy ő vele vagyok. Az ciki. Tehát akkor még vele fognak azonosítani. Tudod, azt meg nem akarom. Tehát jobb a távolról. Tehát közelébe akarok lenni, de egyébként nem azért akarnak a közelébe lenni, mert akarják őt, hanem azért, hogyha nem sül ki jól az, amiben benne vannak egyébként, akkor vissza tudjanak menni siránkozni. Ha Jézus, segíts! Ott hagyott a nő! Ha Jézus, segíts! Ott hagyott a pasim! Jaj, Jézus, nem jött be az a vállalkozás. Nem jött be, semmi nem jött be. És a biztonságra hajtanak. Itt is van a lábuk, meg ott is. Távolról követem Jézus, de csak azért akarok egy kicsit közelébe maradni. Ha nem jön össze, akkor vissza tudjak oda rongyolni hozzá. Ezt siránkozzak. De ez nem Jézus követés. Ez nem Jézus követés. Tehát 58. vers, így folytatjuk, azt mondja, bement, tehát egészen a főpap udvaráig követte távolról, bement, és leült az őrök közé, hogy lássa, mi fog történni. Tehát bement, és leült az őrökkel. Iszonyat. Tehát leült az ellenségekkel. Tehát leült az ellenség közé. Tehát ez a legjobb környezet, amiben kell lennie egy Jézus követőnek? Az ellenségek között? Akik ki akarják nyírni Jézust azok között? Ez a legjobb környezet? Ez a legjobb kis csoport? Ez a legjobb baráti társaság? A Jézus ellenségei? Nem. Nem. Abszolút nem. Abszolút nem. Tehát egy rossz kép ez. Tehát ennek nem lesz jó vége, Péter. Tehát nem lesz jó vége. Tehát elhagyod Jézust, vagy a gyülekezetet, ha mai napról beszélünk valakiről, gyülekezetet elhagyod, vagy a kis csoportodat, vagy a baráti társaságodat, akikkel együtt követed Jézust, és aztán azokkal, vagy egy közösségben állandóan, akik az ellenség, akik Jézus ki akarják nyírni, meg akarják oltani a te életedben, vagy mások életében, ennek nem lesz jó vége. Ennek nem lesz jó vége. És mi történt Péterrel? Ugyanaz, mint velünk, hogyha idáig eljutunk. Figyelj, 69. 70. vers, most egy részt átugrunk, mert Péterre vagyunk kíváncsiak, és most az 59. verstől a 68. versig ott a főpapnál, ami történik, az most nekünk annyira nem lényeges. Péter érdekel bennünket, hogy vele mi történik, ez a 69. verstől. Azt mondja, Péter ez alatt, miközben mentek az események bent az udvaron, vagyis a főpapnál, ő ez alatt ott ült a főpap udvarán, oda ment hozzá egy szolgáló lány, és megszólította. Ugye te is a galileai Jézussal voltál. 70. vers. De Péter mindenki füle haladtára, tehát hogy mindenki jól hallja, letagadta. Letagadta Jézust. Nem tudom, miről beszélsz. Oké, tehát amikor elhagyom, és aztán rossz társaságban vagyok, a következmény, letagadom Jézust. Letagadom Jézust. Letagadom a barátaim előtt, vagy letagadom a döntéseimmel Jézust, és tehát tagadás lesz. Tagadás lesz. A kérdés az, hogy mikor. A Péterrel megtörtént, veled is meg fog történni, meg velem is, hogyha ezen az úton elindulunk. Meg fog történni. De nézzük csak, mi történt meg. Tehát, mert Péter nem egyszer tagadta meg, hanem háromszor. 71. vers. Ezután kiment az udvarról, de a kapuban meglátta őt egy másik szolgáló lány, és ezt mondta Péterről a többieknek. Ez is a názáreti Jézussal volt. Péter ismét letagadta, sőt, még esküvel is megerősítette. Nem is ismerem azt az embert. Tehát minél tovább maradunk ezen az úton, annál könnyebb lesz megtagadni őt újra és újra. Tehát a következő már egyszerűbb lesz. A következő már egyszerűbb lesz. Tehát ez olyan, mint a bűnnel. Ez először nehéz megtenni, van visszatérte, ha már megtettem egyszer, utána sokkal könnyebb a következő, és még könnyebb lesz a következő, és még könnyebb lesz a következő. 73. vers, kicsivel később, akik ott álltak, ezt mondták Péternek. Te valóban közéjük tartozol, mert a kiejtésed is erről árulkodik. Péter ekkor átok alatt megesküdött, hogy igaz, amit mond. Nem is ismerem ezt a férfit. Abban a pillanatban kukorékolt a kakas. Tehát harmadszorra már elszállt az agya Péternek. Totál. Totálisan elszállt az agya. Tehát lehet látni a folyamatot, hogy egyre ingerültebb. Először simán letagadja, utána esküdözik, harmadszorra meg már átkozódik, meg szitkozódik. Tehát egyre mérgesebb lesz. És 75. vers, azt mondja, Péternek, tehát amikor megszólalt a kakas, Péternek azonnal eszébe jutott, amit Jézus korábban mondott neki. Mielőtt a kakas kukorékol, háromszor le fogod tagadni, hogy ismersz engem. Ezután Péter kiment a főpap udvarából, és keservesen sírásra fakadt. Keservesen sírásra fakadt. És ez az a momentum, ez az a pillanat, amiről tudom, hogy Péter Jézusé. Hogy Péter Jézusé. Tehát, hogy ő meg van váltva. Hogy ő Jézushoz tartozik. Mert miután gázos volt, és olyas valamit tett, ami nem volt helyes, és megtette újra és újra, és még süllyed benne, de Jézus összetörte a szívét, és megbánta. És megbánta. Ja. Tehát nem maradt abban a környezetben volt, és széttárva a kezét, hogy hát kegyelem van, nem? Hát kegyelem van. És se megbánás, se sírás, se szívösszetörés, hogy mit tett ő Jézussal, hanem csak, hát kegyelem van, nem? Hát ezt nézzétek el nekem, Jézus, nézd el nekem, hát kegyelem van, nem? És ez tök rendben van, nem? Hogy folyamatosan megtagadom Jézust, hatetente eljárok gyülekezetbe, csak hogy lássanak, ne hívogassanak, hogy mi van velem. Tehát azért én valamilyen rendszeressége itt vagyok. Tehát nem. Tehát Jézusé vagyok, és tudhatom abból, hogy amikor benne vagyok a lecsóban, amit én kavartam, a hülyeségben, amit én kavartam magamnak, de Jézus összetöri benne a szívem, és azt mondom, hogy elég. Tévedtem, hibáztam. Ebből tudhatom, hogy Jézusé vagyok. Persze ne akarjátok ebből megtudni, hogy Jézusé vagytok, jó? Tehát ezt erőködés nélkül is ez meg fog történni, lehet. De viszont tehát, ha eltávolodtunk, és nem történik meg a szív összetörése, akkor erősen el kell gondolkodni azon, hogy egyáltalán Jézusé vagyok-e vagy sem. Tehát a szabadon mindenféle lelki furdalás, bűnbánat nélkül tudok élni a bűnben. És nincs összetörve a szívem valamikor a folyamat végén. Nem a bűn pillanatában, mert ez mindig édes és jó. Tehát az hülyeség, amikor prédikátorok azt mondják, a bűn rossz, de hogyis a bűn az jó. Akkor. De iszonyat következményei vannak. Hosszú távon, középtávon, de rövid távon is már. De a pillanat az jó. De ha nincs összetörés ebben a folyamatban, akkor lehet, hogy nem is vagy még Jézusé. És ezért bátorítok mindenkit arra, hogy ne egyszer térjél meg. Egyszer kell. Egyszer van az embernek üdvözítő hite. De sokszor becsapjuk az embereket. Tehát emlékszem, volt olyan, amikor az utcán evangelizáltunk, és én mondtam meg valakinek, hogy te most megtértél. Mert elénekelted, elimádkoztad velem a megtérő kimelt, neked most már örök életed van. És akkor Isten kijavított évekkel később, hogy mersz valakinek ilyet mondani? Én vagyok a szívek ismerőse. De hogy? Azért, mert elmondta a megtérő imát, mert ő már újjászületett. Mi ez, varázsige? Palukám, én vagyok a szívek ismerője. Én tudom, hogy ő hol tart, és ha én elkezdem a munkát, el is fogom végezni, de azért, mert veled elimádkozta egy pillanatnyi állapotban, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ő, neki a szíve kicserélődött. Úgyhogy mi csak tesszük, mi csak mondjuk, mi csak szórjuk a magot, és aztán Isten pedig adja a növekedést, Isten pedig adja a megtérést, vagy Isten öntöz, vagy Isten ültet. De mondom, egy jó jele annak, de ha elolvasod Jánosnak az első levelét, az egy csomó mindent ír arra, hogy onnan tudhatod, hogy örök életed van, hogy egy csomó, vagy öt dolgot felsorol abban a levélben. Egy nagyon-nagyon érdekes olvasmány az Új Szövetségből, olvassátok majd el. Na, úgyhogy Péter ott volt az egyik környezetben, a tanítványok környezetében, Jézus környezetében, ott rendben volt, aztán volt egy másikban, ott meg káosz. És amerre haladt a dolog, az az, hogy Krisztusnak a megtagadása. Oké? Okay? És ugyanez történik velünk is. Jó környezet, a közösség, ez jó. És ez jót tesz nekünk, és jó lesz. Egy rossz környezet, ez káoszba visz. Ez káoszba visz. És egyébként nem tud egy jó szolgálatunk lenni a rossz környezetben lévő emberek felé, ha nincs egy erős közösségben lévő életünk. Mert itt nem arról beszélünk, akkor szeparáljuk el egymást, jó magas falakat csináljunk, szeparáljuk el egymást a világtól, hogy ne is be se tudjanak jönni. Nem, hát pont erről beszélünk, hogy mi kifelé akarunk menni, hogy kifelé a falakon kívül hatással lenni emberek életére, akik istentagadók, akik szkeptikusak, akik ateisták, feléjük. Jézus akar velük találkozni, és ez lesz a szolgálatunk, és a szolgálatunk. De ez nem tud megtörténni, ha nincs egy jó környezetünk, egy jó erős közösségünk, ahol beplantálódunk és belegyökerezünk. Na, de ahhoz, hogy ezt az egészet megértsük, két fontos elv kell, és ez a Zsidók 10-ben van. Mondtam, hogy Máté 26 után megnézzük Péternek a kis veszőfutását, utána Istennek a tanácsa ott lesz Zsidók 10-ben, és ezt fogjuk mindjárt olvasni. De két fontos dolgot meg kell értsünk, és az első az ez, ott van a jegyzetedben, majd ki tudod egészíteni. Tehát az egyik dolog, meg kell értsük, hogy az elhívásunk az, hogy elkötelezzük magunkat Krisztusnak. Tehát az elhívásom az, ezt meg kell érteni. Meg kell érteni, hogy az elhívásom az, hogy elkötelezzem magam Krisztusnak. Tehát az elhívásom nem az, hogy megtérjek, hanem a Jézussal való kapcsolat, az egy elköteleződés. És hát ez egy gyönyörű kép a házasság erre egyébként, ahogy Jézus beszél is az Új Szövetségben, Pál apostolon keresztül, és sok íróján keresztül, Jézus és a gyülekezet az a férj és a feleség, ez a kép. A kettő elkötelezett egymás felé. Úgy van kapcsolat, úgy van meghittség, úgy van növekedés, úgy van feltöltődés. És úgy lesz mind a két fél szeretve, hogy van egy elköteleződés. Nem az, hogy megtörtént az esküvő, buli, gyűrű, és aztán utána folytatjuk az életünket külön. Egymást figyelmen kívül hagyva. Nem. Egy elköteleződés. És erre vagyunk elhívva. A Krisztusról való kapcsolatról van szó, arra vagyok elhívva, hogy elköteleződjek Krisztus felé. Oké? Okay? Tehát elkötelezettség Krisztusnak. Tehát megint csak ez nem az, hogy el vagy hívva a gyülekezetbe járásra. A gyülekezetbe járás az része az elköteleződésnek. De azzal nem fújt ki az elköteleződés, hogy gyülekezetbe járok. Oké? Okay? Tehát meg kell értsem. Tehát ha keresztény vagyok, akkor komolyan elköteleztem magam Jézus felé. Van benne egy komolyság. Oké? Okay? Úgyhogy ha vendégünk vagy, nagyon jó, hogy itt vagy, érezd magad otthon. Ez az üzenetsorozat egy kicsit a gyülekezetnek szól, de azért jó, hogy itt vagy, és még vendégünk vagy, mert betekinthetsz abba, hogy milyen, hogy működik ez belülről. Hogy mi történik, vagy mi hogy éljük meg ezt a Jézussal való járást. És ha sokszor jössz, újra és újra, akkor sokszor fogunk neked beszélni Jézusról, sokszor fogunk beszélni neked az örömhírről, mai nap is ez történik, de csak tudd meg, és mindenki, hogy a kereszténység az nem egy megtérium elmondása. Tényleg nem az. Tényleg nem az. És akkor már befutottam, és révbe értem. Nem. Tehát az ő hívása számodra az az, hogy te elveszett vagy, teljesen elveszett, semmit nem tudsz ahhoz hozzátenni, hogy te kapcsolatba lépj Istennel, ezért lépett ő kapcsolatba veled. A szent a bűnössel. De még így sem tud kapcsolatba lépni, el kell bánni valahogy a bűnnel. És ezt tette Jézus Krisztusban, hogy a bűnömet Jézus Krisztusra helyezte rá. És így tisztává tett, és szenté tett, olyan szenté, mint ő. És így most már kapcsolatba tudok vele lenni. És ezt megteszi bárkivel, aki ő hozzájön. Úgyhogy abszolút azt akar, hogy vegyük őt komolyan. Vegyük komolyan, mert ő nagyon komolyan, ő halálosan komolyan vett minket. Halálosan komolyan. Úgyhogy Zsidók 10, 19, 20 azt mondja, ezért, testvéreim, ezért ez mindig akkor van, amikor utal az előtte lévő összes ige szakaszra, tehát az első 10 fejezet a Zsidó levélben, ami alapjában véve igazából arról szól, hogy Jézus mindenek felett való. Jézus hatalmasabb mindennél. Nagyobb, mint Mózes, nagyobb, mint a törvény, nagyobb, mint az angyalok, nagyobb mindennél, nagyobb minden, a főpapnál nagyobb, a zsidó főpapnál, tehát mindenkinél nagyobb. A profétáknál nagyobb, tehát Jézus a legnagyobb. Tehát azt mondja, ezért testvéreim félelem nélkül, mivel ő a legnagyobb, félelem nélkül, teljes bizalommal és szabadon bemehetünk a mennyei szentek szentjébe Jézus vére, vagyis halála által, mivel Jézus megnyitotta számunkra az odavezető utat. Ez az út új és élő, amely bevezet a széthasadt függönyön keresztül a szentek szentjébe. A függöny pedig Jézus testét jelképezi. Tovább olvassuk, 21. Hatalmas főpapunk van, ő Jézus, aki az Isten családját kormányozza. Tehát ő a mi családunk kormányzója, vezetője, Jézus. Oké? Ezért, mivel ő a kormányzója a családunknak, ezért őszinte szívvel. Ezt alá is húzhatod a Bibliádba. Őszinte szívvel. És a hitnek a bizonyosságával közeledjünk ő hozzá. Tehát ne arcoskodással, ne kétszínűen, ne úgy, mintha nem látná az életem, vagy nem tudna arra, hogy mi megy a szívemben, hanem őszinte szívvel. Őszinte szívvel jöjjünk hozzá. De az előző versben azt mondtam, hogy nyugodtan, ez teljes bizodalommal. Tehát nem kell félned tőle. Azért, mert ő a legnagyobb király, nem kell félni tőle. Nem abban ő a legnagyobb pofont tudja adni, egyébként igen. Mert az összes hatalmasságot majd, amikor mindenek vége lesz, ő fogja fölpofozni. Legyen a szellemi hatalmasság, vagy földi hatalmasság. De az, aki mindenkit majd a legvégén az ítélet napján majd föl fog pofozni, az azt mondja nekem, vagy azt mondja Péternek, aki éppen letagadta, hogy bízom benned. Legeltesd a bárányaimat. Szeretlek. Csak gyere hozzám bizodalommal. Még ha elszúrtad, akkor is. Gyere vissza. Bizodalommal. Gyere vissza. És ezért mondja, hogy őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk ő hozzá. Hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkismerettől, ahhoz hasonlóan, hogy a víz, a tiszta víz is lemossa a testünkről a mocskot, vagy a piszkot. Oké, tehát azt látjuk ezekben a versekben, hogyha követjük Jézust, akkor vegyük őt komolyan. És én azt veszem észre, hogy mindent komolyan veszünk, csak őt nem. Komolyan. Komolyan mondom. Csinálom, ha lesz időm. Ez vagy az belefér, ha majd, ha más nem hív föl, hogy ez vagy az beleférjen. Tehát minden belefér Jézus elé. És csak emlékezzünk vissza, hogy jöttünk Jézushoz, hogy lehet, hogy marhára le voltál mesztelenítve. Lehet. Tehát annyira lecsupaszított Isten a körülmények által, annyira összetört már, és annyira bezárt mindent, hogy nem volt más utat, csak ő hozzá. És oda jöttünk, és örültünk, hogy valaki még ezek után ott van, és rendelkezésünkre áll, és aztán telik múlik az idő, kicsit érezzük, hogy stabilabb a talaj a lábunk alatt, és már mindjárt megfeledkezünk erről a Jézusról. És ez is belefér, és az is belefér elé, ő elé, és elkezdenek a dolgok minden más fontosabbá válni, a kapcsolatok, a nők, a férfiak, a jövendőbeli férjem, vagy a múltbeli férjem már, de lehet, hogy majd a következő az jobb lesz, és akkor... Tehát minden belefér, a pénzügyek, a mocskos pénzügyek, a fekete ügyek, Ez minden belefér. A lehetőségek, az előléptetés, a munkahelyen, és minden belefér Jézus elé. Tehát hihetetlen, hogy be tudunk lazulni, amikor arról van szó, hogy vegyük komolyan őt. Ez egy komoly elköteleződés a Jézussal való kapcsolat. És én azt mondom, hogyha ma elkötelezettségről beszél a világ, akkor nekünk kéne példát mutatni keresztényeknek. Nekünk kéne élen járni keresztényeknek, és példát mutatni, hogy mit jelent az elköteleződés Jézus iránt. Mert azt látom, hogy egy Rotary klubnak emberek jobban elkötelezik magukat, akár pénzügyileg, akár szolgálatokban, vagy úgy szülött mentőknek. Nincs gond velük. Azon gondolkodtam, hogy támogathatnánk őket valami összeggel, Gyuli. De hogy tök könnyen emberek, különböző szervezeteknek Jézus nélkül hihetetlen elköteleződésük tud lenni. És aztán ott van a gyülekezet, a keresztények, a kereszténység, az egyház, és nem kifejezetten magunkról beszélek, hanem unblock, és ott megy a lazulás. Lazázás. Minden belefér Jézus előtt. De ha megnézem az emberek életét, bizony komolyan vesznek dolgokat. A paintball pálya le van foglalva, 3 óránk van, oda kell érni időben, már 11-re át kell öltözni, mert csak keddig lehetünk, vagy 2-ig lehetünk. Hát ki kell használni minden percet, vagy oda kell érni a moziba, mert hát mi van, lekésem az 5 percet az elején, hát akkor már akkor a lényegről lekésem, vagy a színháza be se engednek, oda kell menni időbe. Meg minden más. Ott vagyunk időbe, komolyan vesszük. Láttam ezt a családi napköziben, ha ingyen engedtük, és van egy ilyen határozat, hogy bizonyos esetekben ingyen engedjük a gyerekeket, hogy ott legyenek, tanulószobán, nem kell fizetni érte. A szülő, bármivel rá lehet dumálni a szülőt, hogy ne küldje oda a gyereket utána. De amikor 10 000 forintot elkértünk havonta, ami meg nagyon kevés pénz, ahhoz képest, hogy minden délután vigyázunk a gyerekre, meg tanulunk vele, na akkor komolyan vették. Tehát érdekes az emberi természet. Nagyon érdekes. Hogy könnyen azt a nagy ingyen kegyelmet könnyen így lerázzuk. És komolytalanak leszünk vele. Na, úgyhogy azt mondja Isten igéje, hogy vegyük komolyan. Őszinte szívvel jöjjünk. Teljes bizodalommal, és jöjjünk, így közeledjünk ő hozzá. Őszintén, komolyan. Komolyan. Tehát a 95% és az 5% az nem. 100%. A 95% az 5%-kal kevesebb. Az nem ér. A 100%. Törekedjünk arra, hogy 100%. Vagy 0, vagy 100% van amúgy is. Mert vagy Jézus az első, vagy nem. Tehát nincs, hogy 95%-ban első Jézus, ez csak a magam butitására, vagy tompitására van. Nem. Vagy ő az első, vagy nem ő az első. Ez vagy 0%, vagy 100%. Nincsen mese. Ja, és tegyük oda. Mert ő mindenét odaadta. Ő odaadta az ő életét. Föláldozta magát, meghalt értem a kereszten. Teljesen odaadta. És amit akar, hogy mi is adjuk vissza neki a teljes lényünket. És mondjuk azt, hogy Uram, tégy velem azt, amit akarsz. Én komolyan akarlak venni. De hát olyan nehéz. Balukám, ez olyan nehéz. Hát ez nehéz dolog. Ha ez neked megdöbbentő, hogy ez nehéz, akkor valószínűleg régen hazudtak neked. Mert ez egy baromi nagy hazugság, hogyha odaadod az életed Jézusnak, akkor minden könnyű lesz. Ez egy pokolból való hazugság. Hogy majd akkor minden megoldódik, és nem. Nem. Ez hazugság. Ugyanúgy küzdés az élet. Ugyanúgy küzdés. Mert amikor már Jézusé vagyok, akkor már egy céltábla lesz rajtam. Az ördög céltáblája leszek. Addig nem zargat nagyon az ördög, amíg nem Jézusé vagyok, mert addig az ördög csapatában vagyok, tehát mit zargassam, jó úton halad a gyerek. amint átment Jézushoz, onnantól kezdve már céltábla is vagyok. És tehát az ember ki lesz golyózva, ha nem veszi komolyan Jézust hívőként. Ja. Tehát Jézus követése az küzdelemmel jár. Sosem küzdöttél, sosem vívottál, sosem estél kétségbe, akkor sose követted Jézust. Tehát ne aggódj azon, hogy megrendül a hited, ne aggódj azon, hogy most milyen döntést hozzak, és van benned egy belső harc, hogy tehát ez annyira kecsegted, de tudom, hogy ez a helyes, és küzdesz vele, és ott van benned ez a küzdelem. Ez azt jelenti, hogy komolyan akarod venni Jézust, csak tényleg megy a harc. Amiről Pál apostol beszél, elolvasod a római levelet, ott van a 7. fejezetben, ő is élte ezt, küzdött. Hogy azt teszem, amit nem akarok. És nem tudom azt tenni, amit akarok. Tehát a Krisztus követés, ez küzdelemmel jár. Ha nincs küzdelem, akkor nincs követés. Akkor nincs követés. Ja. Tehát ha poklon mész keresztül, akkor nem azért mész a poklon keresztül, mert nem szereted Jézust. Ne így éld meg, légy szíves. Hanem azért, mert egy ilyen világban élünk. Ahol küzdünk. Küzd az ördög a Jézus követőkkel. Aki amúgy már le van győzve, de minket próbál elhitetni, mert ez a fegyvere a hazugság. És próbál elhitetni bennünket, és hazugságokat elültetni bennünket. Na, 23. vers, figyelj, kapaszkodjunk bele erősen ebbe a reménységbe. Milyen reménységbe? Hát, hogy jöhetünk hozzá őszinte szívvel, a hit bizonyosságával, hogy ő a mi főpapunk, aki a családunkat kormányozza. Úgyhogy jöhetünk hozzá, közeledjünk hozzá. Megtisztított bennünket, megtisztított a lelkismeretünket. Úgyhogy ebbe a reménységbe kapaszkodj bele. Ne engedd ki a kezedből. Nem bátran vald is meg a száddal. Hiszen Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, teljesen megbízható. Teljesen megbízható, és meg is fogja adni, amit ígért. Figyeljetek, 20 évvel ezelőtt voltunk Belgiumban, családdal, Warburga. Hazafelé úton be is krepált. Trierben egy hetet voltunk. A németek, akik gyártották a Warburgot, nem bírták megjavítani. 3 napot dolgoztak rajta, és komolyan, mintha valami svájci óra fölött álltak 3-an a németen. Hasz hamzig ez űrzavar. Fölnyitva a Warburg, bőgetik a motor, tehát a gyűrűk leégtek a dugattyún, annyit bőgették a motort, és nem tudtak mit, a halál egyszerű szerkezettel. Hazahoztuk trélerrel, hála Istennek az autóklub mindent kifizetett, hazahoztuk trélerrel, bevittük a szervizbe, ennyi volt. Tehát valami kis ízét kicseréltek rajta, az kész. Na mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy amikor Belgiumban voltunk, nagybátyámnak volt, azt hiszem, a 25 éves házassági évfordulója, valami bulira készültek, hát mentünk a bulira, és mentünk ott valamelyik város körgyűrűjén, 100-al lehetett menni, de mentő 140-nel, volt egy kis pivó is benne, nem kis pivó volt benne, és valahol egy ilyen nagyon hosszú ívű kanyar volt. És valamiért, nem tudom miért, de megrántotta a kormányt. És 140-nel elkezdett pörögni az autó. Ott ültünk az öcsémmel ketten. Én az anyósülésen ültem, öcsém hátul, a nagybátyám vezetett, a felesége meg mögötte, és pörgött, autónak neki, szalagkorlátnak, és akkor egy útszélén volt valami villanyoszlop, és arra beleállt úgy, hogy az oszlop bejött az autó közepéig. Az öcsém feje mögött ennyivel. De félre kapta a kormányt. És tehát ez egy olyan csoda volt az életünkben, amit aztán évekkel később én úgy éltem meg, hogy Istennek még terve van velünk, mert ezt túléltük. Ja. De hogy amit akarok ezzel mondani, hogy nem én követtem el a hibát. És mégis én voltam az elszenvedője. Én is. Nem én rántottam félre a kormányt, hanem ő. De ott voltam, és hatással volt rám. És ez egy iszonyatosan nagy tévedés, amikor azt gondoljuk, és azt mondjuk, hogy az én bűnöm, az én bűnöm. Senkinek semmi köze hozzá. Tudod, én megcsinálom, nem lesz abból senki. Tehát az én bajom, senki másra nincs hatással. Nem, ez nem így van. Mindenkire hatással van. Ha közel van, ha távol van. Ugyanúgy, ahogy félre kapta a kormányt a nagybátyám, nem én csináltam, de ő ült volna sokat, hogyha én ott meghalok. És hál' Istennek nem lett senkinek sem. A felesége hátul az csípőcsonttörés, meg mit tudom, egy csomó csontja állt, de öcsém fél másodpercek később kipattantunk a kocsiból, kicsit eltávolodtunk, esetleg fölrobbanna, de nem lett bajunk. Tehát Isten megmentett akkor minket, de hogy tudod, az, amit teszel, az meg fogja határozni azt, ami történni fog vele a következő 5 évben, 10 évben, 20 évben. Ez így van. Tehát amit teszek, az hatással lesz a házastársamra 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva. Vagy ha még nem vagyok házas, de amit ma teszek, az hatással lesz majd a házastársamra 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva. Tehát nem egyedül vagyok a sztoriba. Nem egyedül. Tehát amikor meg az Őrhelyi Zsoltiék voltak missziós úton, te ott voltál velük? Ukrajnában, azt hiszem, és mentek, és nem tudom, éjszaka volt, hogy valami kis vakarék kutya kiszaladt elejük, azt elütötte. És akkor Zsoltin, szabalka. És ment tovább. Hidegen hagyta az egész, ment tovább. De hogy egy kicsit kegyetlennek tűnik, de benne volt az a döntés, hogy akármi szaladt ki elém, nem fogom félrekapni a kormányt. És én is meghoztam jó előre ezt a döntést. Területi képviselő voltam évekig, sokat vezettem, 300-400 kilométereket naponta, és ha félre rántom a kormányt, oké, ha dolgozom, egyedül vagyok, de ha mondjuk családdal vagyok, és félre rántom a kormányt, akkor megölöm a családomat is. Egy sünike miatt. Vagy egy cicus miatt, egy cuki cicus miatt, vagy egy kutya miatt. És eldöntöttem, hogy tök mindegy, hogy mi szalad ki elém. Ha szarvas jön, ha kutya jön, ha macska jön, ha öreg néni, mindegy. Na jó, az öreg néni nem, de... Ez rossz vicc volt, bocsánat. De nem fogom félrekapni a kormányt. Nem fogom. Mert tudom, hogy milyen kár származhat belőle. Oké, de az a baj, hogy teljesen normális manapság, hogy emberek félrekapják a kormányt. Teljesen normális. Ja. És a kereszténység is teljesen normális, hogy félrekapjuk a kormányt. Tehát ott van, mindenki lefekszik aludni, hazamész, családod, mindenki alszik, odaülsz a gép elé, és mit nézegetsz? Nem Facebook? A kis ártatlan. Nőket ruha nélkül. Vagy pasikat ruha nélkül. Tehát az utóbbi 3 évben, nem tudom, 40 vagy 50%-kal megnövekedett a félrelépéseknek a száma is, hogy már nem férfiak lépnek félre nőkkel, hanem a nők csalják meg a férjüket. Tehát ez fordított volt, és most egyre durvább, vagy hogy a nők néznek pornográfiát. Eddig azt hitték, hogy ez ilyen férfi betegség vagy függőség, hogy a férfiak nézik állandóan. Az utóbbi években szinte átfordult, vagy egyenlő arány lett most már az, hogy nők pornográfia függők lettek. Na, de hogy tudod, és aztán rosszul érzed magad, ígérgetsz Istennek, soha többé nem csinálom, meg eltelik egy hét, megcsinálja. Vagy soha többé, eltelik egy hónap, megcsinálja. Soha többé, eltelik 6 hónap, megint megcsinálja. Vagy ott van, tudod. Tehát egy házasság, lehet, hogy éppen rosszul megy a házasság. Gyerünk fel a Facebookra, ott van a régi cuki érettségis barátom. Olyan szép volt vele együtt, romantikáztunk a lépcsőn, ugye? Móra Ferenc lépcsőn egymás kezét fogtuk. Persze, ha olyan szép lett volna, akkor miért nem ő most a házastársa, de mindegy. Tehát valamilyen nem volt az annyira szép. De mondom, a sok idő az megszépíti a múltat. Sok év az megszépíti a múltat, és aztán tudod, nem is laktok olyan messze. Ó, mi lenne egyszer? Találkoznánk egy kávéra, és aztán megtörténik a házasságtörés. Pikpak. Tudod, félrekapni a kormányt, ez ez. Tudod, lány találkozik egy cuki fiúval. Annyira cuki. De nem Isten szerint való. De arra gondol, hogy hát sokkal könnyebb Isten szerint valóvá tenni valakit, mint cukivá, úgyhogy majd jó, megtérítem. Majd úgyis meg fog majd térni. Tudod, és félrekapja a kormányt, és meghozza a rossz döntést. Félrekapja a kormányt. Tehát láttam, sokat láttam már. Majd jövünk együtt gyülibe. Aha, persze. Ha vele maradsz, már jövő héttől nem fogsz jönni gyülibe. Hát ez így van. Hát annyiszor láttam, neveket tudnék nektek mondani, akiket nem ismertek. De tudok mondani neveket, akiket megismertek. Félrekapni a kormányt. Üzleti ügy. Tudod, piszkos. Piszkos üzleti ügy. Csak ezt megcsinálom a főnöknek, vagy ezt megcsinálom utoljára. Tudod, félrekapni a kormányt. A Biblia azt mondja, hogy ne tegyük. Hogyan ne tegyük? Hát ez egy jó kérdés. Hogyan ne tegyük? Van négy tévhit, ezt felsorolom nektek, van négy tévhit, amiről azt gondoljuk, hogy ha ez megvan, akkor ilyenek nem fordulnak elő velünk. Oké, az első tévhit kérem szépen, hogy az üdvösség az elég. Tehát ha üdvözültem, ez egyébként egy vicc kategória ez a tévhit, de tehát egyszer majd lehet, hogy lesz egy ilyen üzenetsorozat, hogy hazugságok, amit az egyház megetett a hívekkel. Az üdvösség elég. Oké, még dal is van, énekeltük a gyülibe. Veled vagyok mindig, veled, Uram, minden napom szebb. Mi van? Énekeld ezt Péternek, Péter apostolnak. Mikor a halála napján fejjel lefelé van a kereszten. Péter, veled vagyok mindig, veled, Uram, minden napom szebb. Ugye, Péter, mi annyivel szebb, mint akkor, amikor Jézus megtalált és ment a halász biznisz? Azok jobb napok voltak, mint ez az utolsó, legalábbis kívülről ránézve. Tehát hazugság. Tehát azért, mert az üdvösség az nem elég. Azért, mert Jézus ilyen szívem, az nem azt jelenti, hogy minden napom szebb lesz. Mert azt gondolják, hogy a kereszt egyik oldalán, itt a kereszt, jó, képzeljétek el, ez a kereszt, a kereszt egyik oldalán ott vannak a csúnya rossz bácsik. Nagyon csúnyák, nagyon bűnösek. Fúj. Szégyeljék magukat. Okay. De amint átmenti a kereszt túloldalára, minden szuper. Minden jól működik. Fantasztikus emberek vannak ott. Ott van Csoda TV Balázs. És csoda dolgokat csinál, fantasztikus. Megetett mindenkit a Csillagtéren karácsonykor, ugye. Tehát egy pillanat alatt puff, fantasztikus és csodálatos lesz belőle. De egy valamit megtanultam a 17 évem alatt, amióta keresztény vagyok, hogy a kereszt mind a két oldalán elfuserált népség van. Velem együtt. Hogy mindannyian elfuseráltak vagyunk. Egy különbség van az itt, meg az itt lévő emberek között, hogy akik itt vannak, őbenük ott van Jézus. Ennyi. De amúgy mind a két banda elfuserált. És mind a két bandának, tehát mind a két banda elszúrja a dolgokat, félrekapja a kormányt. Aki itt van, az is a szívbaj nélkül. Aki itt van, az szívbajjal. De hogy ez van. Tehát megváltottak, ugyanúgy félrekapják a kormányt. Tehát meséltem már róla nektek tavasszal, hogy én mikkel küzdöttem. Miután megtértem, még akkor is megvolt a pornográf függőségem, harag dolgaim voltak. Sok olyan dolgom volt még a megtérésem után is, amit le kellett tegyek, amit meg kellett bánjak, és még nem vagyok kész. Tehát nem szűnnek meg a dolgok azért, mert átadtam az életem Jézusnak, akkor minden elmúlik, és minden csodálatos és szép. Nem. Másik hazugság az az, hogy az érzelmem majd fenntartja az áhítatot az életemben. Az érzelmem majd fenntartja az áhítatot az életemben. Hogy csak pumpáljatok fel érzelmileg. Pumpáljatok. Majd minden nap van gyülis program, akkor jól vagyok. Mert akkor köztük érzem magam, akkor keresztény dolgokat csinálok, akkor csodálatos lesz. Akkor az olyan, mintha fantasztikus kapcsolatom lenne Jézussal, de nem. Csak minden nap kell az a keresztény belövés nekem, hogy flash legyen a napom. Tehát minden nap meg kell történjen valami ahhoz, hogy úgy érezzem, hogy nekem van kapcsolatom Jézussal, ahhoz másoknak nekem programot kell csinálni. Vagy én rászorulok arra, hogy minden nap legyen valami programom, és nem mondom, hogy nincs olyan ember, akinek erre szüksége van, hogy egyik dologról a másikra átmenjen, és segítsen bizonyos szabadulásokba, de könnyen becsap bennünket. Könnyen becsap, ez egy becsapás. Oké? Tehát nem. Tehát az a folyamatos érzelmi dolgok, azok szárazon hagyják az embert. Kiszárítanak. Kiszárítanak. Ja. Tehát hányszor láttam már fiataloknál, sírva megtér, fogja a kezem, úgy imádkozik velem, és sír, fiatal ember, fiatal lány, és soha többé nem fog vétkezni. Két hét múlva már sehol nincsen, elfelejtette azt, hogy beszélgettünk is. Tehát mert csak egy érzelmi pumpa volt akkor. Egy érzelmi feltöltődés, ami olyan volt, hogy áhítatos volt, de semmi, üres volt. Mert ez érzelmi függőség volt. És ezért mondom azt néhányatoknak, hogy nem az érzések és nem a jelek a fontosak. Ma is kaptam jelet az Úrtól. Ma is kaptam egy jó érzés. És mi van, hogyha 3 hétig nem lesz? Mi van? Akkor mi van? Akkor Isten eltűnt? Nem tűnt el Isten. Ja. Ott van. Csak valami más kell megtanulják. Ja, a harmadik hazugság, vagy téfit. Minél többet tudok, annál kevesebbet fogok vétkezni. Péter megvallotta Krisztust. Ő volt a legjobb az összes közül. Ő tudta a legtöbbet az összes közül. És ez egy hazugság, hogy az információ az meghittséghez vezet. Nem. Az információ az nem visz meghittséghez. Nem. Az információ alkalmazása visz meghittséghez. Amikor alkalmazom az információt, akkor lesz meghittség. Oké? Tehát nem az, amit tudok, hanem az, amit alkalmazok. Negyedik téfit. Több ígéretet kell tegyek akkor. Akkor majd rendben lesznek. Ha megígérem, vagy többször megígérem. De hát Máté 26-ban elolvasod azokat a verseket, amiket mi már nem olvastunk el. Hát Péter mit ígért Jézusnak? Hogy én még meg is védelek. Én soha nem foglak elárulni. És pont ő volt az, aki elárulta. Akkor mondta neki Jézus, hogy hát háromszor. Oké, tehát a szabadulásaim sose abból jöttek, hogy ígérgettem, vagy elkezdtem könyörögni, vagy még jobban könyörögni, vagy siránkozni, vagy többet tanulni, hanem a szabadulásai mindig abból jöttek, hogy odaálltam valaki elé, aki egy Isten szerint való ember, és azt mondtam, hogy öcsém, arban vagyok, nyakig, sőt, az orrom még kilóg, tehát tudok még beszélni, és szükségem van a segítségre. Segíts. Nem tudom, hogy mit tudsz segíteni, de szüksége van. Tehát, és ezért fontos a közösség. Oké? Tehát eljutottunk oda. A másik fontos alap ehhez, amit meg kell értsünk. Az első, hogy a Krisztussal való elköteleződés, és a másik fontos dolog, amit meg kell értsünk alapelvet, az ez, hogy a közösség az elkerülhetetlen ahhoz az elkötelezettséghez. Tehát ahhoz, hogy a Krisztussal való elkötelezettség meglegyen és erősödjön és fent legyen tartva, és támaszt és segítséget kapjak benne, ahhoz viszont szüksége van a közösségre. Tehát, ha valaki átadja az életét Jézusnak, és Jézus elkötelezettje lesz, szüksége van egy helyi közösségre. Mert nem megy, egyedül nem tudom az életemet élni. Képtelenség. Képtelenség. Ja. Képtelenség. Tegyük fel, hogy Virág elküld engem. Nem melegebb éghajlatokra, hanem elküldött ma margarinére boltba, és akkor mondjuk, mikor jövök vissza, akkor útközben valamelyik sarton odasziszek hozzám egy furcsa külsejű fiatal, nem egy kristály, kérsz kristály? Egy drog. És akkor nekem ez semmi. Számomra ez semmi. Tehát nincs az, hogy várj, van egy papírod, vegyem egy papírod. Stollad is van? Oké. Okay. Előny, hátrány, az asszony kirúg, miután 6-szor fejembe vág papucsa. Előny, ja, hátrány, családom tönkre megy, munkámat elveszítem. Hát, előny, 30 percig jól érzem. Ha, akkor közt nem kell. Tehát nekem ezt nem kell lejátszanom, hogy mi az előnye, mi a hátránya. Mert számomra ez nem egy olyan kísértés, amire én rácuppanok. Mert sosem volt vele problémám, és nem valószínű, hogy lesz. De, hogy megkísértve, sosem azokkal a dolgokkal leszünk megkísértve, ami hidegen hagy bennünket. Az ördög sosem azzal fog megkísérteni, ami hidegen hagy. Az ördög mindig, tehát mitől kell féljek? Vagy mi az, ami, tehát melyik az a bűn, ami olyan veszélyes, hogy be tud engem rántani? Hát az a bűn, amire nem számítok. Amire nem számítok. Mindig ámulattal nézem ezeket a izékat. National Geographic-ban, amikor mutatják az antilapot, ahogy eszik nyugodtan, és akkor másik kameraállásban mutatják a nőstény oroszlánt, hogy keresi a prédát, kiszúrja az antilopot, az meg... Ugye, mert az antilop az mindig fölnéz, és egyszer csak észreveszi, hogy... És nem adnak ki hangot, de valahogy a 300 vagy a 400 antilop elkezd rongyolni elfelé. És riasztja a többieket. És mi lenne, ha ez történne, hogy meglátja az oroszlánt, látja, hogy jön, és eszik tovább. Nyugodtan. Hogy hívják azt az antilopot, aki így csinál? Úgy. Ebéd vagy vacsi. És az összes többi, a társa is. A társa is. Tehát ezt kell tegyük a gyülekezetben is. Amikor látjuk azt, hogy jön az ellenség, akkor nem csak, hogy mi pucolunk, hanem összefogunk, és figyelmeztetjük egymást. És segítjük egymást. Ez a dolgunk. És 1 Péter 5.8-ban, csak hogy honnan veszem ezt a hülye oroszlán képet, 1 Péter 5.8-ban azt mondja, legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve, hogy kit nyelhet el. Oké, tehát megy utánunk, és el akar kapni. El akar kapni, és amit tennünk kell egymásért, az az, amit ez az antilop is tesz mindig, hogy szól, és jelez, és figyelmeztet. Nem az, hogy hát én itt maradok, én itt ülök, először ülök, aztán állok, aztán járok. Oké, ez a sorrend, ez meg kell maradjon a keresztény járásomban. Meg tudok ülni, állni, aztán járni. Vagy most imádkozom, vagy most eléneklek egy dalt. Nem, hát akkor véged lesz. És a többieknek is vége lesz. Nem, itt üvöltened kell, hogy menekülj. Mert bajban vagy, és baj lesz, és probléma lesz. Oké, tehát ki kell lépni, és tenni kell valamit. Ki kell lépni Istennek. És hogyan tegyük? 24. vers, visszatérünk Zsidók 10-be. 24. vers. Figyeljünk oda egymásra. Hallod ezt? Figyeljünk oda egymásra. Bíztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes tettekre. Bíztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes tettekre. Oké, ez a kép, amit itt a bíztassuk egymást, ez a sarkantyúzás. Amikor a lányok jártak lovagolni, akkor ott mondták, hogy úgy kell irányítani a lovat, hogy nem az, hogy hogy bordatörése legyen, meg a tüdejét kilukazd, persze nincs sarkantyújuk, de ez a mozgás, ez kell. Egy oldalba bökni. Oldalba, mert ez kellemetlen. És hát ha fordul, akkor fordul. Ha nem, akkor nem fordul, de akkor kicsit erősebbet kell. És azt mondja, hogy itt is, biztos, tehát sarkantyúzzuk egymást. Tehát sarkantyúz. Volt olyan, tehát sokszor megkérdezem azt, hogy na, milyen volt az Isten tiszted, élvezted? És akkor Isten így megkopogtatja a vállamat, hogy hé, Balukám, mi van, nem akartam, hogy élvezzel. Mi van, nem akartam, hogy élvezzel, mert én meg akartam most egy sarkantyúzni. Mert én tudom, hogy mi történik az életedben, és mire készül. Vagy mi fog jönni a héten. És most nem simogatni akartam, hanem sarkantyúzni. Úgyhogy azóta nem. Azóta nem kérdezem, tehát... És ez is egy tévhit egyébként, hogy mindig élveznünk kell az Isten tiszteletet. Nem. Tehát lesz olyan, amikor emberek meg lesznek sarkantyúzva az üzenet által. Rám számíthattok. Szívesen. Máskor is. Oké, tehát az elmúlt hetek az, hogy tegyünk bizonyságot a környezetünkben, vagy szolgáljunk. Ezek mind olyan bátorítások és buzdítások voltak, ami módon kényelmetlen. És kihív a kényelmi zónába? Kis sarkantyúzás, hogy gyerünk, tegyük. Tegyük azt, ami a helyes. Tegyük azt, amit tudunk, hogy helyes. Oké, mert hogy az elhívásunk mi? És arra bátorít. És sokszor kell az a... Tudod, a lovat is akkor a helyes irányba, ahová a lovas akarja, hogy menjen, meg kell csinálni ezt a mozdulatot. És egy kicsit oldalba kell rúgni, hogy arra menjen, amerre mennie kell. És szükség van rá. És nekünk is szükségünk van rá. És lehet, hogy kényelmetlen, egy kicsit fáj, de irányba rak. És a helyes irányba rak. És lehet hisztizni, de attól még megyünk arra, amerre megyünk. Ja. Úgyhogy... Tudom, ez néha fáj. És erre válaszolnak emberek. Vagy pozitívan, vagy negatívan. Emlékszem, egy párszor meséltem, mérgesen jött a kis vezetői csoportjában, ilyen elszámoltatottsági csoportjában. Képzeljétek el, voltam a gyúróteremben, és hát nyomom a futást, meg minden, meg a lépcsőzést. Bejön egy nő, tangabugyiba, kilóg a fél feneke, 3 méter előttem lépcsőzik. Ha mekkora gáz, és akkor ott játssza az agyát, hogy hogy fő van háborod. És akkor a társa a csoportban azt mondja, hogy oké, de végignézted? Hát végignézted. És ez mennyi ideig tartott? 30 percig. Hát mondom, akkor annyira te nem lehettél kiakadva azon a nőn, mert 30 percig nézted a tling-ling-ling-ling-ling-ling. Oké, tehát szükségünk van erre. Szükségünk van, és hogyha ebben a közösségben nem engedjük, oké, tehát ez is egy védekezés, nem engedek közel embereket magamhoz, mert akkor majd lesz bátorságuk arra, hogy a barátaim legyenek, és még a végén még egy kicsit sarkantyúznak is, és beleszólnak egy kicsit az életembe. És ezért azzal védekezem, hogy nem kapcsolódom. És eldugom magam. És késve jövök, és hamar megyek haza. Akár. De nem, arra vagyunk elhívva, hogy kapcsolódjunk. És arra vagyunk, és szükségünk van arra, hogy legyenek olyanok a környezetünkben, aki azt mondja, hé öreg, elég szemét módon beszélsz a feleséged, de vegyél vissza. És szükségünk van arra, hogy hé, öreg, tehát úgy bánsz a gyerekkel, mint akinek nem fontos, hogy él vagy hal. A lelke. Vagy úgy beszélsz vele. És szükségünk van, hogy emberek szóljanak. Legyen olyan kapcsolatom, aki szól. Nem mindenki, tehát ez nem erről kell szóljon, hogy mindenki beszól a másiknak, szeretet vagy nem szeretet, nem, hanem hogy van-e ilyen kapcsolatom. Mert szükségem van. Vannak olyan helyzetek, amikor én ezt nem látom, vagy nincs erőm, és szükségem van emberekre, akik bátorítanak. Akik bátorítanak. És ez nem véletlenül fog megtörténni, ezért mondja ezt a 25. vers, hogy ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit, ugye? A közösség összegyülekezései, mint egyesek teszik, hanem bátorítsuk egymást. Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. Melyik az a bizonyos nap egyébként, amikor majd Jézus visszajön, de erről majd máskor. Tehát azt mondja, bátorítsuk egymást. Bátorítsuk egymást. Oké, de mondom, ez nem arról szól, hogy ó, én imádom megsarkantyúzni az embereket, úgyhogy kezdem itt, és remélem, hogy majd az egy óra, amíg megesszük a szendvicset, legalább 10 embert meg tudok sarkantyúzni. Nem erről beszél, nem. És adjatok embereket, hadd sarkantyúzzam őket. Nem. Annak az embernek kell egy kis sarkantyúzás. Fejbe. Na. Nem, meg kell tanuljuk bátorítani egymást. Meg kell tanuljuk bátorítani egymást, mert tudom, hogy vannak emberek, vannak házaspárok, akik ugyanazon átmentek, már ott vannak a tó túloldalán, amivel mondjuk épp valaki küzd. Egy házaspár vagy egy egyedülálló. És oda lehet menni hozzájuk, hogy figyelj, ti hogy csináltátok? Hogy küzdöttétek le ezt az akadályt? Vagy hogy élted meg te ezt? Vagy tudod, függőségből szabadult emberek, akár ez dohányzás, akár gyógyszer, akár alkohol, bármi. És vannak, akik már megszabadultak. Oda lehet menni hozzájuk. Nem feltétlenül a pásztor tud mindent. Nem azt mondom, feltétlenül a pásztor nem tud mindent. Hanem itt vagyunk, egymásnak ajándékai vagyunk. Egy közösség és egy család. Tele kincsekkel. És bátran. Menjünk oda másikhoz. Ja. Tehát össze kell gyülekeznünk. Ezt mondja. Gyülekezzetek össze. Legyetek együtt. Gyülekezzetek össze. Gyülekezzetek. Mert szükségünk van a bátorításra. Az egyház egyik legnagyobb hazugsága az, hogy a gyülekezet az a hely, ahol eljössz és megjátszod magad. Na ez a hely, nem akarom, hogy ilyen legyen. Hogy eljövünk itt, kimosolyogjuk magunkat, és utána meg megyünk, és morgolódunk, zsörtölődünk, és még arról se tudunk, hogy mi mész keresztül, de itt eljátszottad a hattyú, nem halálát, hanem táncát. Nem. Itt nyugodtan játszhatod a hattyú halálát, hátra tudunk segíteni, van defibrillátorunk, nem elég, 300-ra. De hogy bátran kér segítséget. Ja, tehát nem az a gáz, hogy bevallod, hogy valami gáz, hanem az a gáz, ha nem vallod be, ha valami gáz. Nem most mondom először, hogy olyan gyülekezet akarunk lenni, ahol rendben van az, hogy nem vagy rendben. Tehát, tehát hányszor van az, hogy nem vagyok rendben, és akkor nem jövök? Nem. Ha nem vagy rendben, akkor pont itt a helyed. Lehet, hogy behúzódsz a sor végébe, és kicsit a testbeszédeddel azt mondtad, hogy most mindenki hagyjon békén, de legalább itt vagy bent. Itt vagy bent. És nem elzárod magad, és mész még mélyebbre. Ja, úgyhogy... De hát akkor... Ha most én elmondom, hogy milyen gáz van bennem, akkor majd kiderül, hogy én ki vagyok valójában. Hát azon ne aggódjál, mert egy idő után úgyis az jön ki, ami belül van. Tehát ki fog ezt fröcsögni vagy ugrani, tehát no problémo. Nem, tehát... Úgyhogy mit tehetünk? Tanuljuk meg, hogy jöjjünk gyülekezetbe. Tanuljuk meg. Járjunk össze. Gyülekezeten kívül is. Közösségekre. Járjunk össze. Nem kell az megszervezni a házi csoportokat, hogy összejárjunk. Lehet annélkül is összejárni. Csináljuk. És szó szerint legyünk valóságosak egymással. Ne játsszuk meg egymás előtt magunkat. Ne rejtegessük a dolgokat, hanem legyünk valóságosak. Ja. És ekkor fog az életünk változni. Tehát bátorítás. Mert ez a cél, hogy bátorítást kapjunk. És hogy bátorítást adjunk. Tehát gyerek elkezd járni, az nem járás, mert esés. Mert fölállított szerencsétlent, te akarod, hogy ő járjon, meg ráfogod, hogy jár, de ez még csak 2 lép, mert botlik, és már hasa. És akkor mit csinálsz vele? Hogy lehet, nem is tudsz járni, hát szégyed magad, na, Menj innen, majd ha megtanultál járni, hazajöhetsz. Másfél évesen, vagy egy évesen. Hát nem. Nem, hát türelmes, türelmes, nem? Türelmes az ember, és bátorítja. Tehát nem bánunk így a gyerekkel se. Sajnos sokszor így bánnak a hívőkkel a gyülekezetben. Az az elképesztő, hogy a kereszténység az, aki sokszor lelövi a sebesültjeit. Úgy értem lelkileg. Tehát lelövi a sebesültjeit. Ugye ezt a háborúba csinálták, hogy hátráltat bennünket. Nincs rá szükségünk. Vagy minek eszik, hát már nem fog meggyógyulni. Vagy nem tudjuk rendbehozni. Tehát akkor csak fogy az étel, és az egészséges katonák nem tudnak. Tehát és akkor lelőjük a sebesültjeinket. És könnyen ezek tudunk lenni, és ja, tehát nem. Bátorítás, bátorítás. Erre van szükségünk. És a bátorítás ez nem az, hogy oda megyek a másik, és azt mondom, Tudom, hogy szexuális bűnben élsz, nem, szexuális életet éltek, nem vagytok még házasok, de semmi baj van, kegyelem, csak folytassátok, semmi baj. Csináld tovább, nyugodtan. Kérj bocsánatot Istentől, aztán másnap csináld meg újra. Semmi baj. Ez nem bátorítás. Ez nem bátorítás. A bátorítás az, amikor látok valakit elesni, oda megyek hozzá, és segítek neki felállni. És azt mondják, hogy figyelj csak, nem kell így élned tovább. Nézd meg, hogy ezért hasaltál el, mert így élsz. Nem kell így élned. Figyelj csak, ezt a problémát te le tudod győzni. Ez a bátorítás, hogy figyelj, képes vagy legyőzni. Vagy odaállsz fel, hogy figyelj, ettől a függőségettől meg tudsz szabadulni. Ez a bátorítás. Azt mondom, hogy meg fogsz tudni szabadulni. Vagy ez a bátorítás, azt mondom, hogy figyelj, itt vagyok. Fogd meg a kezem, és együtt megyünk végig rajta. Fogd meg a kezem, és együtt fogunk végigmenni ezen a problémán. Ez a bátorítás. Ez a bátorítás. És erre van a gyülekezet elhívva. Ja. Úgyhogy a kérdés az, hogy megvan-e ez az életemben? Megvannak ezek a kapcsolatok? Vannak-e barátaid, akik a szemedbe mernek nézni? És hogyha valami nem stimmel, akkor megmondják. Vagy én olyan vagyok-e, aki van-e olyas valaki, aki úgy fogad engem, hogyha én megmondom, elfogadja? Ja. Ja. Ha nincs, akkor azt mondom, hogy húzódj közelebb. Húzódj közelebb, és vegyél részt ne csak az Isten tiszteleteken, hanem nincs sok eseményünk, de vegyél részt azokon. Hogy meglegyen az esélye arra, hogy kapcsolódj és megismerj embereket. És aztán idővel kialakulhatnak barátságok és kapcsolatok, ahol aztán ott lesz az a kincs, amit te is meg tudsz osztani, és az a kincs, amit a másik meg tud veled osztani. Ja, úgyhogy ja, ez az üzenet. Van egy jelentkezési lap, amit kaptatok. Jó néhányan kitöltöttétek már a múlt héten. Aki nem volt a múlt héten, az ki tudja tölteni ma. Három dologra van meghívás. Három dologra lehet jelentkezni. Bemerítkezésre, a rajtkőre és a családtag vagyok órára. Ott vannak az információk azon a lapokon. Jelentkezz. Bemerítkezésre az jelentkezzen, aki még nem merítkezett be. De Jézusé az élete. Oké? Tehát meg vagy térve. A rajtkőre, akik már sok-sok évet jártak bibliaiskolába, számunkra nem lesz annyira hasznos, vagyis nem fognak sok új információt kapni. Tehát olyanoknak ajánlom, akik még most kezdik a Bibliával a kapcsolatot, szeretnék megtanulni, hogyan kell azt olvasni, mint kell, mi van benne, alapok, egy nagyobb kép arról, hogy mi van a Bibliában. A családtag vagyok óra pedig, ez egy délelőtt lesz, ott van a dátum, hogy mikor, az nálunk lesz ebéddel, és ott igazából arról fogunk beszélni, hogy mit jelent családtagnak lenni a gyülekezetbe, és együtt ott tudunk egy közös döntést hozni, hogy azt mond a végén, hogy igen, én ennek a gyülekezetnek a tagja akarok lenni, vagy családtag akarok lenni. Tehát a szívembe hozok egy döntést, és bejebb akarok lépni, mint ahol most vagyok. És hogy arról fogunk beszélni délután, hogy mi ebben az áldás, úgy értem, hogy miért van szükségem rá, és mit jelent az, és arról is fogunk beszélni, hogy mik a felelősségek, amikor egy családtagnak mik a felelősségei. és egy kicsit arról, hogy honnan jöttünk, a gyülekezetünknek a kis történelme, története, hogy honnan jött ez a hídközösség. Ja, úgyhogy egy nagyon jó kis délelőtt lesz. Úgyhogy ezekre tudtok reagálni, ezeken a jelentkezési lapokon, ha még nem tetted meg, tedd meg. Jó? Úgyhogy imádkozzunk. Mennyi atyánk, imádkozzunk, hogy adj bátorságot azoknak, akik még nem töltötték ki ezt a lapot, hogy kitöltsék, hogy előrébb lépjenek abban, hogy előrébb lépjenek a közösségben, a közösségi életben, és ez egy tovább lépés legyen számukra. Aztán, Uram, imádkozom azért, hogy adj bátorságot mindenkinek itt arra, hogy barátkozzunk, hogy legyenek olyan barátaink, akiknek őszintén be tudjuk vallani azt, hogyha küszködünk valamivel, ami legyen a házasság, legyen az egyedülállóság, a tisztaság, legyen az pénzügy, legyen az munka, bármi. Te győzz meg bennünket a szívünkbe, hogy szükségünk van segítségre másoktól. Lehet tagadásban élsz, mint Péter. Lehet olyan környezetben vagy, olyan társaságban, ahol könnyen megtagadod Jézust. Itt az idő, hogy hazagyere. Gyere haza. Gyere haza, gyere az Úrhoz. Lehet hetek vagy hónapok óta rohansz Isten elől. Hagyd abba. Tégy úgy, ahogy Péter, bánt meg, és gyere vissza hozzá. Köszönjük, Urunk. Köszönjük azt, hogy ez rendben van, hogy nem vagyunk rendben. És köszönjük, hogy egy olyan hely lehetünk, ahol rendben van az, hogy nem vagyunk rendben. Köszönjük, hogy egy olyan gyülekezet vagyunk, és lehetünk, ahol egyikünk sem tökéletes, és nincs kárhoztatásunk, hanem bátoríthatjuk egymást, bíztathatjuk egymást, vigasztalhatjuk egymást, sarkantyúzhatjuk egymást, minden, ami előrébb visz bennünket. Köszönjük, Urunk. Azért imádkozunk, hogy mindannyian közelebb kerüljünk hozzád. És imádkozunk azért is, hogy akik nem ismernek téged, azok ne tudjanak neked ellenállni. Jézus nevében. Amen.